Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Telefonszámunk 061-999-4432. Az előző adásban a 6. parancsolattal kezdtünk el foglalkozni. Ma is még ezzel és a hozzá hasonló 9-kel fogunk közelebbről megismerkedni. Püspök atya, mindig kettő kell egy kapcsolat kialakulásához. Egy, aki meggyújt, és egy, aki lángol. Nem lehet kimondani egy ilyen esetben, hogy valójában ki is a hibás. Bár a szenvedő felek mindig azt hibáztatják, aki félrelép egy kapcsolatban. Soha nem látja a sértett fél a hibáit. A fele barátot házastársát nekívánt parancsolat csak a házasságtörésre korlátozódik? Aki egyedülálló, rá is vonatkozik ez a parancs? Mi van olyan esetben, hogyha egy házasságban élő kikacsint egy egyedülállóra? Ha megromlik egy házasság, akkor is bűn egy másik kapcsolat kialakítása. Meddig kell mondjuk dolgozni egy házasság rendbehozatalán? Ha mégis válás lesz egy házasság vége, és polgárilag elválik a házaspár, az egyházi házasság érvényben marad, ha csak nem lehet érvényteleníteni. Akkor ez azt jelenti, hogy a polgári válás után egy új kapcsolatban állandó jelleggel vétkeznek a felek a felebarátott házastársát nekívánt parancs ellen? Meddig kell harcolni egy házasság megtartásáért? Ha mondjuk egy házastárs rettegésben tartja a családját, elhagyhatja a másik fél, vagy megtagadhatja esetleg házastársi kötelességét? A holtomiglan, holtodiglan szó szerint értendő? Mindenkinek egy élete van. Ha meg van nyomorítva, akár testileg, akár lelkileg az egyik fél egy kapcsolatban, akkor is benne kell maradni azért, mert szentségi a házasság? Mit tehet egy hívő ember, ha zátonyra fut a házassága, és úgy tűnik, nincsen visszaút? Milyen bűnt von maga után, ha valaki kilép a házasságból?
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Rengeteg kérdést hallottunk, és talán nem is tudok hirtelenében mindegyik részletre kitérni. Onnan indulnék el, hogy a házasság egy óriási nagy kihívás két ember számára. Életre szólóan igent mondanak egymásra, odaajándékozzák egymásnak az életüket. Akkor is hatalmas érték a házasság, ha van benne teher, van ennek az odaadásnak súlya. Az értékes dolgoknak a földi életben van ára. A házasság is egy ilyen hatalmas kincs, aminek megvan a maga ára, amit két ember nap mint nap ki kell, hogy fizessen, oda kell, hogy adjon. Az Isten nem arra teremti az embert, hogy idézőjelben mindig jól legyen, kellemesen érezze magát, hanem arra, hogy szeressen, hogy az életét odaadja. Jézus a kereszten nem érezte magát jól, de szeretett, beteljesítette az életét. A házasság igen gyakran keresztutakkal is jár. Hadd olvassam föl egy nagyszerű írását Vasadi Péter magyar költőnknek a házasságról. Természetes, hogy az ember válsága ott a legnyilvánvalóbb, ahol a legnagyobb a megterhelés, a házastársi együttélésben. Újra fel kell fedeznünk, mi is a házasság. A házasság nem az, aminek a megkötésekor mutatja magát. De bizonyos, hogy az akar lenni, aminek ilyenkor látjuk, egyetlen megszakíthatatlan szövetség, amelynek tanúja és jóváhagyója nem kisebb személyiség, mint maga az Isten. Hogy mennyi a házasság? Azt 30-40-50 évi együttélés szépségében és szorongattatásában megszelídült öregek igazolják. Akik csöndességükben és önáldozatukban megértek Isten szomszédságára. Őket kell megkérdezni a házasság jövője felől, akik már csak bólogatni és mosolyogni tudnak. Tőlük tudjuk, hogy a házasság elsősorban elszánt, egyoldalú, önkéntes és fáradhatatlan jó cselekedetek végeláthatatlan sorozata. Idáig az idézet, a házasság önátadás. egyoldalú, nagylelkű jó cselekedetek vége láthatatlan sorozata. Olvastam egy feleségnek a vallomását, azt írta, hogy a házasságunk elején, az első 10-20 évben rengeteget elvártunk a másiktól, sok olyasmit, amit a másik nem tudott megadni. Rengeteget sértettük, bántottuk egymást, nem értettük egymást. Igen gyakran úgy éreztem magamat, mintha sivatagba kerültem volna. De hála Istennek mindig voltak oázisok. Mindig voltak gyönyörű pillanatok. A gyermekeink születése, egy-egy nagy ünnep. A férjemnek egy-egy kedvesebb pillanata, mondata, udvarlása. Mindig volt egy-egy kicsi oázis, ami néha évekre beragyogta, átsegített engem ezen a sötét, sivatagos időn. Vagyis a házasság nem egy könnyű vállalkozás, hanem az életünk odaadását jelenti. Néha keresztutak is vannak ezen a közösen végigjárt úton. Azért, hogy a házasság szép maradjon, rengeteget kell tenni. Nem magától marad két ember egymáshoz közel. Nagyon sok időt kell egymásra szánni. Ahogyan valaki megfogalmazta ezt, hetente egy este kettesben gyerekek nélkül, havonta egy nap kettesben gyerekek nélkül, évente egy kicsi nyaralás, legalább egy hétvége kettesben gyerekek nélkül. Meg kell tanulni azokat a falakat, amelyek két ember között fölépülnek, újra és újra lebontani. Meg kell tanulni a másik szeretet nyelvét, azt, ahogyan ő be tudja fogadni a szeretetet, a szerelmet. Ha egy nőnek a legfőbb szeretet nyelve a minőségi idő, a meghitten együtt töltött idő, akkor kell, hogy a férje erre nagyon sok energiát szánjon, legalább minden héten egyszer. Ráérősen üljen oda mellé, karolja át, kérdezze meg, hogy hogy érzi magát, vigye el sétálni, vigye el valahova, meghitten töltsön vele időt. Ha egy férjnek a szeretet nyelve a dicsérő szavak, vagy az, hogy néha a felesége oda megy, átöleli. Akkor egy feleség kell, hogy megpróbálja ezt megadni. Megadja a férjének kell, hogy megpróbálja ezt a fajta szeretetnyelvet ő felé gyakorolni. Kell, hogy a két ember megtanulja a jó kommunikációt. Azt, hogy nem megbélyegzem a társamat. Nem véleményeket mondok róla, hogy te ilyen vagy. Ítéleteket, mint egy bélyegeket ragasztok rá. Hanem a saját érzéseimet mondom el. Azt, hogy nekem mi fáj, nem támadom őt, csak egyszerűen elmondom azt, ami bennem van. Vagy megtanulok úgy vitázni, hogy a témánál maradok, és nem hozom föl az elmúlt 5-10 év minden sérelmét, nem öntöm rá, nem egy háborút vívok ellene, nem megsérteni akarom. Ellenkezőleg közösen keressük a megoldást. A kapcsolat mindig fontosabb, mint a probléma. Soha nem szabad a probléma miatt a kapcsolatot feláldozni, kockára tenni. Ismerek olyan házas párt, akik csak úgy vitáznak, hogy fogják egymás kezét, vagy valami módon érintik egymást. És amint valaki kilép ebből a helyzetből, akkor el kell némulnia. Attól kezdve nincs joga a vitát folytatni. Azt jelzik ezzel, hogy a kapcsolatunk fontosabb, mint a vita. Úgy, hogy két ember fogja egymás kezét, nem is lehet csúnyán veszekedni. A vitáik nagyon békességesek és nyugodtak, pontosan ezért, mert jelzik, hogy az első a kapcsolatunk. Kell, hogy a feleség megtanulja azt, hogy finoman, érzékenyen jelezze a férje számára, hogy minek örülök és mi fáj. A férjben nincs az az érzékenység, ami ezt könnyűvé tenni a számára, hogy ezt egyből megérezze, kitalálja. Ha a feleség ezt nem jelzi bölcsen, rövid szavakkal, akkor nagyon hamar külön simpályákon fut az életük, egyre inkább távolodni fognak egymástól. Kell, hogy a férj ne felejtsen el udvarolni egy életen át, adjon energiát, fényt abban a házasságban, tegye bele újra és újra szívét. Vagyis mielőtt arról szót ejtenénk, hogy mi történik akkor, ha baj van a házasságban, azt gondolom, hogy nagyon fontos világosan látni, hogy ez egy olyan óriási vállalkozása az életnek, amelyben rengeteg energiát bele kell tenni. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan készül erre két ember. Hogy nem eszi le előre a szerelem almáit zölden, fiatalon. hanem várja valóban a nagy őt, akinek majd az egész életemet odaadom. Nem mindegy, hogy hogyan udvarolnak, hogy megőrzik-e a házasság előtt a tisztaságot, és ezzel lehetővé teszik azt, hogy higgadtan és szabadon döntsenek, nem úgy, mintha már szinte gyakorlatban összeházasodtak volna. Mert a házasság előtti testi kapcsolat egy kicsit ezt jelenti, majd, hogy nem beleugranak döntés nélkül egy házasságszerű helyzetbe. És abból kilépni óriási fájdalom, hatalmas sebeket okoz, majdnem olyan, mint egy válás. Tehát nem ilyen módon udvarolnak, hanem tisztán készülnek, ezt a hosszú lépcsőt végigjárják. Végigbeszélik az életük nagyon fontos témáit, hogy hány gyermeket szeretnénk, a szüleinkkel hogy fogjuk a kapcsolatot tartani, a házi munkában a férj mennyiben fogja kivenni a részét, mi az, amit szívesen megtesz, hogyan neveljük majd a gyermekeinket, milyenek lesznek az ünnepek, hogyan kezeljük a pénzünket, hogyan oldjuk meg a vitáinkat, hol fogunk lakni, milyen módon épül föl majd a közös életünk. Aztán nagyon fontos az esküvő után is odafigyelni a kapcsolatra. És amint valami baj van, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokfajta módja van annak, hogy az ember ne egyszerűen a lejtőn elkezdjen lefelé csúszni, hanem például elmenjenek ketten együtt egy harmadik személyhez, vagy egy házaspárhoz segítséget kérni, hogy hallgassák meg. Teljesen más egy embernek, vagy egy házaspárnak is a probléma feltárása, hogyha van egy külső személy, aki valahogyan objektíve fényt tud vinni abba a nehéz, sötét helyzetbe. Vagy ha azt érzik, hogy bajban vannak, menjenek el egy rövid kicsi nyaralásra, szálljanak rá időt, keressék a megoldást. Vagy tartozzanak közösségbe, ahol más házaspárok vannak, akiknek a példájából merítenek. Legyen közös lelki vezetőjük, imádkozzanak együtt. Tehát rengeteg mindent kell azért tenni, hogy ne induljon el a házasság egy ilyen rossz és pusztító lejtőn. Ezzel együtt, hogy visszatérjek a kérdésnek a témáira. Sajnos nagyon sok olyan kapcsolat van, ami valóban egyre rosszabbá válik, egyre szeretetlenebbé, és igen gyakran eljutnak házasságok odáig is, hogy pusztítóvá válik a kapcsolat. Akár mondjuk, ha gondolunk arra, hogy egy férj elkezd nagyon súlyos mértékben alkoholfüggővé válni, és állandóan ebben a légkörben kell, hogy éljen a felesége, a gyermekei, kiabálásban, veszekedésben, néha a férj elől való menekülésben. Ilyen esetekben az egyház is mindig azt tanította, hogy nem köteles, sőt nem is helyes a feleség részéről, ha megmarad ebben a közös életben, hanem van joga, sőt néha kötelessége külön költözni, külön válni a férjétől. Nem megszakítva a házassági köteléket, tehát megmarad az illető a házassági kötelékben, hűségében, és nyitott marad arra, hogyha esetleg a másik változik, megtér, akkor akár újra is indítják a házastársi kapcsolatot, de menti a gyermekeit, és menti önmagát ebből a pusztító kapcsolatból. Ilyenkor is az egyházunk azt tanítja, hogy a hűségnek van értelme. Ismertem egy idős asszonyt, aki elmesélte az életét, a férje színházban dolgozott. Rengetegszer megcsalta őt. És aztán körülbelül 10 évi házasság után ott is hagyta a feleségét. A feleség azonban úgy érezte, hogy ő annyira szívből adta oda az életét. Az életében nem volt más férfi soha, és nem is akar mást. Ő azt a házastársi esküt halálosan komolyan mondta ki. Képtelen lenne a szívét másnak odaadni, mert már valakinek odaadta. Számára ez a döntés olyan mélységben történt, hogy nem lehetett visszavonni, nem lehetett megváltoztatni. A szívét ez végérvényesen megpecsételte. Úgyhogy a feleség úgy gondolta, egyedül marad. És magában azt gondolta, hogy hosszú még az élet, ki tudja, hogy mi történik a férje életében. És döbbenetes, de valóban így történt, hogy eltelt körülbelül 10 év, és a férfi rákos lett. A barátai, barátnői azonnal ott hagyták. Ahogy az állapota romlott, nagyon nehezen is látta el magát. A feleség, ahogyan ezt távolról megtudta, mert követte az életét, üzent neki, hogy ha gondolja, hazajöhet, és ő segít. A férfi eleinte nem akarta elfogadni, de végül is válaszolt, hogy elfogadja ezt a segítséget. Nagyon szégyelli magát, de elfogadja. Ténylegesen a férfi hazajött. Miután egy hétig otthon volt, egyik napon könnyek között kérte a feleségétől bocsánatot. És az életük utolsó körülbelül fél éve gyönyörű szép volt. A házasságuk akkor érett be. Nem volt fölösleges az asszony hűsége. És az Úristen megáldotta ezt a hűséget. Ismerek olyan párt is, akik polgárilag házasodtak, nagyon komolytalanul, fiatalon, és utána elég hamar a házasságuk szétesett, nagyon sok vita volt közöttük, és végül is szétváltak. De eltelt körülbelül 10 év, mind a ketten rádöbbentek, hogy az életük igazi társa a másik. Elhibázták ezt a válást, egyáltalán a közös életüket nem tudták bölcsen szeretettel megélni, és meg kellene próbálniuk újra. Lassanként összejöttek, közben a hithez is közel kerültek. És 10 év külön élés után megházasodtak újra polgárilag is, és egyházilag is. És azóta nagyon boldogan élnek. Mindezt azért mondom, hogy az a fajta hűség, amit az egyház tanácsol, és kér a házas embertől, hogy akkor is, ha a házassága szétesett, akkor is megmarad a házastársa az a szívembe beírt név, az az eltörölhetetlen kapocs, amelyet Isten adott az életembe, hogy ennek a hűségnek van értelme. Igen gyakran már itt a földi életben is gyümölcsöt hoz. Nagyon sok ember sajnos soha igazán ezt a nagy döntést nem hozza meg. Az életét nem adja oda totálisan. Az esküvőkor lehet, hogy a szavak elhangzanak, de a szíve mélyén ez a nagy döntés sajnos nagyon sok esetben meg sem születik. Át sem élhetik azt, hogy milyen az, ha társam és én is totálisan odaadtuk önmagunkat. Nem kell attól rettegnem, hogyha lesz egy rosszabb hetünk vagy hónapunk, akkor a társam lassanként elfordul tőlem és otthagy. Nem, hanem mindent meg fog értem tenni. Többet megtesz értem, mint saját magáért. A tenyerén hord, a házasságunkat védeni fogja. Sokan ezt a sziklát, ezt a döntést soha nem élik át. Soha nem érezhetik a házasságuk teljes biztonságát, ennek az odaadásnak a nagy-nagy örömét. Térjünk ki egy kicsit azokra az esetekre, amikor az egyház utólag a házasságot érvénytelennek nyilvánítja. Miért lehetséges ez? Azért, mert a házasság nem attól kötődik meg, hogy valaki a szavakat a templomban kimondja. Nem egyszerűen a szavak által kötődik meg, hanem két embernek a döntése által, ami a szívében van. Egy igazi érvényes házasság csak akkor tud megtörténni, ha két ember valóban az életét egymásnak odaadja. Mit jelent ennek a döntésnek a meghozatala? Például azt jelenti, hogy mind a két fél akarja a fölbonthatatlan házasságot, az egész életre szóló szeretett szövetséget. Ha valaki úgy köt házasságot az oltár előtt, hogy a lelkem én azt gondolja, hogy ha sikerül a házasság, akkor együtt maradunk, de ha nem, akkor én valószínűleg ebből kilépek, és próbálok egy újat. Ez nem egy Isten előtt érvényes szentségi házasság. Nincs meg benne a teljes odaadás, az életemnek az odaadása, hanem föltételekhez kötöm, bizonytalan vagyok benne. A házastársi döntés egy teljes odaadás, egy fehér lapnak a legalul való aláírása. Ha ez nincs meg, akkor egyházi szempontból az a házasság nem teljes értékű, úgymond nem érvényes. Vagy ha valaki úgy házasodik, hogy nem fogadja el a gyermekáldást, szintén egyházi szempontból a házastársi döntése érvénytelen és semmis. Vannak olyan esetek is, amikor valamelyik fél vagy esetleg akár mind a kettő lelkileg képtelen a házasságra. Vannak olyan emberek, akik például annak a lelki súlyát, terhét vállalni, hogy egy életközösségre lépek valakivel, megosztom magamat, a fájdalmaimat, örömeimet ő vele. Van, aki erre a hatalmas életközösségre való lépésre nem képes, mert esetleg nagyon-nagyon önző. Önmaga körül forog, csak mindig a maga fájdalmát látja, a maga panaszait, és a másikat igazából meg se tudja érteni, talán nem is nagyon akarja, vagyis lelkileg fejletlen, képtelen arra, hogy egy életközösséget létrehozzon. Vagy annyira sérült, hogy ennek a terheit nem tudja hordozni. Ilyen esetben is képesség hiányában az egyház érvénytelennek nyilváníthatja a házasságot. Vagy ha egy esküvőkor az egyik fő motívum az, hogy útban van a baba, és mit mondanának a rokonok? Nagyon nagy lenne a szégyen. Gyorsan meg kell házasodni. Ez is egyházi szempontból egy érvénytelen házassági döntés. Mert a házasságot szeretetből szabadon kell eldönteni és megkötni. Vagy ha valaki azért házasodik, hogy fél, hogy egyedül marad, lassan múlnak az évek, és akárki jó, csak valamilyen módon ő például édesanyává lehessen. Vagy ha valaki menekül otthonról, mert annyira rossz a légkör. Vagy ha esetleg fenyegeti a társát, hogyha nem veszel feleségül, ez vagy az fog történni. Tehát nagyon sok olyan házassági döntés van, amelyik nem szabadon és szeretetből történik. És nem egy totális önátadás, hanem félelemből, vagy valami fajta félig meghozott döntést fejez csak ki ez a házassági igen. Az egyház ilyen esetekben utólag kimondhatja a házasság érvénytelenségét. Nem azt jelenti, hogy fölbontja a házasságot, mert a házasság fölbonthatatlan, hanem utólag kinyilvánítja, hogy ez soha meg sem kötődött. Ez egy nem létező házasság. Isten előtt ez a házasság soha létre sem jött. Hadd mondjak egy néhány szót arról is, hogy hogyan történik ennek a kimondása. Ugyanis sok testvér, sok ember van, aki talán ilyen kérdésekkel szembesül és megijed attól, hogy ez milyen módon fog lezajlani. Az egyházi eljárás nagyon-nagyon egyszerű és nagyon emberséges. Összesen hasonlítható a polgári válásokkal. Miért? Elsősorban azért, mert nincs benne közös tárgyalás. Tehát nincs olyan, hogy összejön sok-sok ember, és ott vitatkoznak nagy nyilvánosság előtt. Hála Istennek nem így zajlik, hanem mindenkit külön-külön hallgatnak meg. És utána a tanúvallomásokat a három egyházi bíró végignézi, és ez alapján hozza meg a döntését. Végső esetben akkor is lehetséges egyházi érvénytelenítési eljárást végigvinni, ha az egyik fél a két házas fél közül nem akar ebben részt venni. Tehát ha valamelyik fél teljesen elzárkózik, ekkor is lehetséges az egyházi érvénytelenítés, csak az egyik félnek és néhány tanúnak a vallomása alapján megtenni, illetőleg kimondani. Feltétele az eljárásnak két-három tanú meghívása, akiket külön-külön meghallgatnak, azonban nagyon rendkívüli esetben ez alól is lehet kivételt tenni. Vannak ugyanis olyan esetek, amikor a házasság érvénytelenségének ténylegesen nincs tanúja. Mert például, hogy az esküvőn ki mit gondolt a lelke mélyén, azt senki nem tudhatja. És az egyik félben, mondjuk a mennyasszonyban csak az van, hogy jön a kisbaba, és minden áron most ezt az esküvőt meg kell tartani. De a jövendőbeli férjét olyan nagyon ő nem szereti. Ezt senki más nem tudhatja, vagy tudhatta sok esetben, csak ő. Tehát igen gyakran egyetlen félnek a szavára is az érvénytelenséget kimondja az egyházi bíróság. Nyilván ilyen esetekben más szempontokkal meg kell ezt erősíteni. Akár a mennyasszonynak ebben az esetben a szava hihetőségét, az egész életét kell egy kicsit egyben látni, ahhoz, hogy egy ilyen ítéletet az egyházi bíróság végül is meghozzon. A jelenlegi eljárás egyetlen bírósági folyamatból áll, nem is túlságosan hosszú, általában egy fél év körül szokott lezajlani. Ferenc pápa egyszerűsítette, régebbi időkben mindig két foka volt ennek az úgynevezett egyházi pernek, jelenleg egy fokban meghozzák már a végleges ítéletet. Ezt az egyház megye intézi, az atyák, akik ebben benne vannak, illetve a világi ügyészek, jogászok teljes diszkrécióval kezelik az ügynek minden részletét. Évente körülbelül 5-15 ilyen eset van a mi egyházmegyénkben. Sok esetben egy ilyen érvénytelenítési eljárás végén, amikor az egyház mondjuk kimondja a házasság érvénytelenségét, akkor az a fél, aki megkapja az ítéletet, sokszor hallottam már ilyen vallomásokat, gyakran egy óriási megkönnyebbülést érez, és egy nagyon nagy világosság árad be az életébe. Ugyanis addig talán egy kicsit bizonytalan volt abban, hogy mi is az ő házassága. Érezte, hogy itt valami alapvetően nincs meg, de néha, amikor fehéren-feketén olvassa, hogy ezt az egyházunk is így látja, a tanúvallomások is mind erre utalnak, hogy itt valami lényeges dolog az ő házasságából hiányzott. Sok ember ezt egy óriási felszabadulásként éli meg. És nagyon sokan, amikor esetleg ezután kötnek egy valódi, érvényes szentségi házasságot, akkor azt mondják, hogy ég és föld a különbség. A között az együttélés között, ahol tulajdonképpen az életüket nem adták oda. Nem szeretetből szabadon egy totális önátadásban éltek, hanem valami fajta kényszer vagy zűrzavar következtében született az együttélésük. Ég és föld a különbség. Egy olyan esettel szemben, amikor valóban két ember szeretetből az egész életét örömmel újra és újra egymásnak adja. Az egyházunk nagyon nehéz helyzetben van a házassági problémákkal kapcsolatban. Két értéket szeretné mindig egyszerre védeni, mind a házasság szentségének az értékét, fölmondhatatlanságát, de mind a gyönge, gyarló, botladozó emberrel szembeni irgalmat szeretné megvalósítani.
Hallottam egy olyan házaspárról, 25 évig éltek házasságban, 25 év után az egyház érvénytelenítette a házasságukat. Gyermekek is voltak a kapcsolatban. Ez lehetséges, hogy 25 év után rájönnek, hogy érvénytelen a házasságuk?
Ez nem elsősorban talán éveken múlik, tehát sajnos vannak olyan kapcsolatok, amik halva születtek, vagy hát nagyon nehéz körülmények között születtek meg. Mégis talán a gyermekek miatt, talán amiatt a kötelezettség érzés miatt, amit egymással kapcsolatban két ember érez, fönntartják. És azt gondolom, hogy van is ennek értéke. Tehát nem is azt kellene mondani, hogy a 25 év ez teljes tévedés volt, de a házasságunkban valami kezdettől fogva hiányzott. Ha tegyem azt hozzá, hogy olyan esetek is vannak, amikor az esküvő tájékán nagyon nagy az űrzavar, és mondjuk az egyik fél egyáltalán nem hozza meg a házastársi döntést. És utána eltelik egy 5-6 év, és mondjuk a gyóntatószékben ő erre rádöbben, hogy ő igazából mondjuk a felesége mellett soha nem is döntött. Nem adta oda az életét föltételek nélkül visszavonhatatlanul. És ezt nagyon bánja. És ilyen esetben az atya azt mondja a gyónónak, ebben az esetben a férnek, hogy most utólag ezt bepótolhatja. És akkor a gyóntatószékben az illető újra a házastársi esküjét leteszi, kimondja. És ettől a pillanattól kezdve az ő házasságuk érvényessé válik. Igazából megkötődik a másik oldalról is. Tehát vannak ilyen esetek is, amikor sok év után jut el valaki addig a fölismerésig, hogy valamit alapvetően kihagytam a házasságomból, nem adtam oda az életemet a társamnak.
Hol kell esetleg elkezdeni ezt az érvénytelenítési procedúrát? Milyen előzményei vannak? Mit kell egy ilyen lépésre elszánt házaspárnak, vagy az egyik félnek tudnia, és esetleg az egyház felé közölnie?
Az eljárást alapvetően az egyház megyék intézik, és az szerint lehet egyes egyházmegyékhez fordulni, hogy kinek hol van a lakóhelye, vagy hol kötődött a házasság, vagy hol élnek jelenleg. Tehát kicsit választhat is a pár ezzel kapcsolatban, hogy melyik egyházi bírósághoz szeretne fordulni. Igen gyakran sokat segít, ha van olyan atya, aki kicsit ért a folyamathoz, és az első lépésekben őket segíti. De egyébként mi egyházmegyénk esetében, ha a püspökségre eljön, akkor az ezzel megbízott püspöki helynök atya nagyon nagy szeretettel és megértéssel az egész folyamatot végig kíséri az elejétől a végéig, tehát nincs ezzel semmi különleges nehézsége az illető félnek, aki ezt kéri.
Milyen tanácsot adna püspök atya egy krízisbe került házaspárnak? Van esetleg az egyházmegyénkben olyan fórum, ahol párterápián vehetnek részt a krízisbe került házaspárok?
Ez is nagyon-nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy az egyházunk egyik nagyon nagy kincsei a családjaink és a házaspárok. Nagyon sok külső embernek is, aki a katolikus egyháztól kicsit távolabb van, az egyik legszimpatikusabb dolog az egyházunkban, az pontosan a házasság szentségének az óriási értéke. Tehát ezt sokan látják, hogy az egyház számára, a keresztény ember számára ez egy hatalmas kincs. És nagyon jó lenne, ha ez megnyilvánulna abban is, hogyha valamelyik pár bajban van, annak sokfajta módon segítünk. És ez valóban így is van, de szeretnénk ezt akár még erősebbé tenni. Bárki, aki például az egyházmegyei központunkhoz fordul, ilyen kéréssel, hogy szeretne tanácsadást, vagy házastársi kísérést, akár pszichológustól, családterapeutától, atyától, akkor nagyon szívesen tudunk ilyen személyeket ajánlani és biztosítani a számunkra, természetesen díjmentesen. De akár ha abban kérnek segítséget, hogy 2-3 napra elmenjenek, egymással tölthessenek időt, ebben is az egyházmegye a múltban is segített, és a jövőben is szeretnénk ezt megtenni. Nagyon sok helyen vannak, hála Istennek, házas csoportok. Ezt is nagyon ajánlom olyan pároknak, akik érzik, hogy kicsit bajban vannak, csatlakozzanak egy-egy ilyen csoporthoz. És néha egyszerűen, ahogy hallják a többi párnak az elbeszéléseit, a saját kisebb-nagyobb vitáikról, gyermeknevelésről, szüleikkel való kapcsolatról, testi kapcsolatuknak a megrekedéseiről, újrakezdéseiről, néha egyszerűen ez a beszámoló óriási segítséget ad. Az ember rádöbben, hogy nem csak nekem vannak nehézségeim. Lát esetleg ezből kivezető utat. Egyszerűen reményt kap arra, hogy a küzdelmeknek van gyümölcse. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokfajta útja van annak, hogy egy házas pár segítséget keressen. Nagyon fontos, ha bajban vannak, elindulni és elfogadni a feléjük kinyújtott kezet.
Püspök atya, köszönöm a sok jó tanácsot. Műsoridőnk lassan végéhez ér. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.